Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Novák Katalin, családokért felelős tárgytanácsadó miniszter, a Fidesz alelnöke. Kezét csókolom, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre áll a vonalon keresztül is. Ma jelentette be a kormány eddig Magyarországon példátlan, a kormány fő Magyarországon eddig példátlan szigorító intézkedéseket a koronavírus járvány miatt. Mit figyel a kormány, amikor azt próbálja modellezni, hogy ezek a mindenkire kötelező szabályok, ezek a családokra hogyan fognak hatni, amikor nincs két egyforma család, viszont mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozik?
Hosszú hónapok teltek már el azóta, hogy először találkoztunk a koronavírussal, de hogyha még a kedves hallgatók vissza tudnak emlékezni arra, amikor évelején, még mondjuk január-február környékén először meghallottuk ezt a kifejezést, hogy koronavírus, akkor nem is tudtuk, hogy miről van szó. És olyan hihetetlennek és olyan távolinak tűnt az, hogy valami, ami Kínában történik, az a mi életünkre is hatással lehet. És nem, hogy csak hatással lehet, hanem, hogy teljesen újraírja az életünknek a feltételeit, a mindennapjainkat, majd egy olyan új helyzethez kell igazítanunk, amihez hasonlót még eddig nem láttunk a saját életünkben. Ez hónapokkal ezelőtt történt, mégis annyi minden változott meg, és annyira másképp élünk most, mint akkor, és annyira más típusú kérdések foglalkoztatják nap mint nap az embereket, mint akkor, hogy már nehéz is visszaemlékezni, hogy ez valaha nem így volt. És most ráadásul nagyon felgyorsultak ezek az események. Most, hogy a második hullám ennyire erőteljesen elérte nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, sőt mondhatom azt, hogy az egész világot, és látjuk azt, hogy bizony a koronavírus napi szinten szedi az áldozatait, mind a halálozásokban látjuk ezt, mind a megbetegedésekben, illetve a kórházaknak a telítettségében, a kórházi ellátást igénylőknek a magas számában. Ennek hatására alkalmazkodnunk kell nap mint nap ezekhez a változó kihívásokhoz. És ez azt jelenti, hogy nekünk bizony nap mint nap újra kell gondolnunk azt, hogy az éppen hatályos, érvényes szabályozások azok megfelelő védelmet jelentenek-e. Számunkra a legfontosabb az az, hogy a magyar embereknek az életét megvédjük. Az első hullám alatt mondhatjuk most már utólag azt, hogy ezt sikerrel tudtuk meglépni közösen. Összefogtunk, és az első hullámot sikerrel részeltük át. Most a koronavírus járvány második hulláma alatt is ez a cél. És a kérdése az egy nagyon jó pontra virágít rá. Szerintem is ez a kérdés, hogy most, amikor nem csak, hogy minden élethelyzet más, hanem az embereknek a viszonyulása is más ehhez a helyzethez. Hiszen szerintem, hogyha ön is vagy a hallgatók közül bárki a baráti ismeretségi, családi körében beszélget, akkor is látja azt, hogy az egyikük sokkal jobban tart a megbetegedéstől, a másikuk kevésbé. Van, aki inkább az állásának az elvesztésétől fél, van, aki ettől nem tart annyira, van, aki az iskolák bezárása mellett van, más meg éppen amellett élvel, hogy amíg lehet, menjen tovább az oktatás a tantermi formában. Tehát majdhogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy ahány ember, annyiféle megközelítés, annyiféle gondolat alakult ki mostára, és itt most nekünk az a feladatunk kormányzatként, hogy mindenek előtt tartsuk szem előtt az embereknek az egészség védelmét, az emberek érdekeit, és ezeket az érdekeket olyan szabályozásokkal szolgáljuk, amelyeket még be tudnak tartani az emberek, amiket hajlandók betartani, amik nem olyan típusú előírások, amiknél nem várhatjuk el tőlük az együttműködést. Tehát egyfelől életvédelem, egészségvédelem, másfelől pedig észszerű, betartható, követhető szabályozás. Ez most a célunk, úgyhogy az élet ráadásul, amíg lehet, ne álljon le, úgy, mint ahogy már ezt tavasszal megtapasztaltuk.
Milyennek látszik a kormányból a családok, a magyar családok teherbíró képessége és kitartása? Mert egymásnak ellentmondó követelményeknek kell megfelelniük. Ahogy mondta is, van, aki vinné a gyereket az iskolába, mert azt gondolja, hogy szabad, vagy azt gondolja, hogy nem tud vele mit kezdeni otthon, van, aki meg nem vinné, mert tud vele mit kezdeni otthon.
Hogyha azt mondom, hogy én a kedves hallgatóktól mindannyiunk nevében türelmet kérek, akkor azt hiszem a legtöbbet kérem. Hiszen ebből van a legkevesebb, már türelemből. Most már mindenkinek elege van, mindenki unja, annyiféle kompromisszumot kellett már kötni, kényelmetlenségekkel jár ez a mostani helyzet. Nem szereti senki azt, hogy maszkot kell viselni, azt, hogy távolságot kell tartani, azt, hogy az életét korlátok közé kell szorítania. Szabadságvágyó emberek vagyunk, természetes, hogy nehéz ezekkel a korlátokkal együtt élni. Mégis azt kérem, hogy türelemmel igyekezzünk összefogással viselni és elfogadni ezt a mostani helyzetet, hiszen csak így van esélyünk arra, hogy ami már egyszer sikerült, az most még egyszer sikerülhet. Valóban különbözőek az élethelyzetek, valóban különböző a hozzáállás ahhoz is, hogy mi lenne most a jó, vagy mi lenne mit gondolnak olyan üdvözítő megoldásnak egyesek vagy különböző élethelyzetben lévő családok, amit könnyebben fogadnának el. Mi ezeket figyeljük, ezeket a hozzáállásbeli változásokat is, és igyekszünk betartható jó szabályokat hozni. Ami a teherbíró képességet illeti, itt egyrészt azt látom, hogy nagy Magyarországon a fegyelmezettség. Látunk nemzetközi példákat, bizonyára a kedves hallgatók is látják, követik ezeket a híreket, amikor fityet hányva a szabályozásra, azokat abszolút be nem tartva, fegyelmezetlenül viselkednek tömegek egy-egy országban, és ennek mindig rossz következményei vannak. Szerencsére nálunk nem jellemző ez a magatartás, és ezt szeretném is megköszönni, hogy jellemzően, alapvetően fegyelmezetten állnak a magyar emberek ehhez a koronavírus járványhoz és az abból fakadó kihívásokhoz. És annak köszönhetően, hogy az elmúlt hónapok lehetővé tették azt, hogy az élet újrainduljon, hogy a tanítás az iskolákba visszatérjen, hogy a gyerekek újra a barátaik, a közösségük körében lehessenek nap mint nap, hogy a szülők visszamehessenek a munkahelyükre, hogy azok, akik esetleg egy ideig, óráig elveszítették az állásukat, vagy ideiglenesen nem dolgoztak, azok most újra dolgozhassanak, ez a teherbíró képességet megnövelte. Most az a feladatunk, hogy ez a megnövekedett teherbíró képesség ne essen áldozatául a második hullámnak.
Van-e arról valamilyen előrejelzésük, számításuk, hogy meddig lehet kibírni jövedelemmel egy olyan helyzetet, amikor esetleg ennél szigorúbb zárás jön, vagy valami miatt már nem lehet elmenni a munkahelyre se, mert mondjuk otthon kell maradni a gyerekkel. Szóval mennyi a tartalékunk?
Bizonyára azt is, aki figyelemmel kíséri a döntéseket, már pedig kinek kísérné figyelemmel, hiszen mindenkinek az életét érinti, azt is bizonyára látja, hogy mi egyébként sok nyugati országhoz hasonlóan, illetve általában sok országhoz hasonlóan igyekszünk a lehető legtovább fenntartani az élet működő képességét. Magyarul azt, hogy munkába lehessen menni. Tehát például, ha a mai szabályokat nézzük, amik ugye szerda hajnaltól lépnek majd életbe, tehát pontosan éjfélkor kezdődik, holnap éjfélkor az új rend, hogyha a parlament is ehhez jóváhagyását adja, akkor egészen egy hónapig ez lesz most a szabályozás terveink szerint. Ott is azt mondjuk, hogy hajnali, vagy este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz ugyan, de ha valaki dolgozni megy, ha valaki például olyan munkakörben dolgozik, amikor éjszaka is el kell menni ezért otthonról, vagy akkor tér haza, az természetesen felmentést élvez ez alól a szabályozás alól. Tehát olyan szabályokat igyekszünk kialakítani, hogy az élet, a munka az mehessen tovább. És ez azért is fontos, mert egyrészt ezt igénylik is az emberek, másrészt abból van a pénzük, és hosszú távon is a magyar életet, a magyar gazdaságot, és akkor tudjuk nem leállítani és újra kurblizni, ami nagyon hosszú és nehézkes folyamat, hanem életben, mozgásban tartani, hogyha igyekszünk a járványügyi előírásokat minden esetben szem előtt tartva, az egészségügy teherbíró képességére tekintettel, de az élet meneteléhez szükséges szabályozás, vagy lehetséges szabályozás keretek megtartásával az biztosítani, hogy ne kelljen lemondani a munkáról. És amíg munka van és fedél van az emberek feje fölött, addig sokkal hosszabb ez a teherbíró képesség, mintha nem lenne. Ha pedig ennél is szigorúbb, ami a kérdésében benne volt, pedig ennél is szigorúbbat kell lépnünk, akkor természetesen úgy fogjuk ezeket a döntéseket meghozni, hogy senki ne kerüljön kilátástalan helyzetbe Magyarországon. De most még minden napnak, itt most aztán tényleg igaz az a magyar mondás, hogy minden napnak megvan a maga baja, a napi kihívásokkal kell megküzdenünk, és természetesen mi egyébként a belső megbeszéléseken, a saját hosszabb távra tervező fórumainkon minden lehetséges eshetőséget minden esetben mérlegelünk.
Körülbelül mit gondol, meddig kell kibírnunk? Nyilván, amíg meg nem jelenik a vakcina, meg azután még jó ideig, amíg az oltásokat fel nem vesszük, de ez körülbelül mennyi? Hogy látja?
Én a gyerekeknek szoktam otthon azt mondani, hogy minden nappal egyel közelebb vagyunk a vakcinához. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy még soha nem voltunk olyan közel a vakcinához, mint ma, és holnap ezt újra elmondhatjuk. Ez már egy reményteli dolog. Én azt tapasztaltam nem csak a szűk környezetemben, hanem szélesebb körben is, hogyha megnéztem, hogy mi az embereknek a reakciója a mostani helyzetre és az elmúlt hónapok kihívásaira, akkor azt látom, hogy sokkal könnyebb elfogadni bármit, hogyha látjuk a végét. Az borzasztó nehéz elfogadni és elviselni, hogy kilátástalanul hosszan kell újfajta szabályok szerint élnünk. Most egyelőre úgy látjuk, hogy reményteli közelségbe került a vakcina, és a vakcinához való hozzáférésnek a lehetősége is. Én most azt mondom, hogy arra kell berendezkednünk, hogy ez az idei karácsony, ez nehéz lesz. Ez az idei karácsony, ez nehezebb lesz, mint a karácsonyok eddig, és teljesen új szabályok és másfajta szabályok között kell majd ezt a karácsonyt is megünnepelnünk. Én erre számítok, de abban bízom, hogy ez lesz az egyetlen ilyen karácsonyunk. És hogyha visszaemlékeztünk megint csak arra, hogy mi volt még év elején, akkor én emlékszem azokra a beszélgetésekre, amikor realitásként tekintettek sokan úgy az előttünk álló 1-2-3 évre, hogy elképzelhető, hogy azok a szabályok, amiket most felállítunk, azok hosszú évekig velünk lesznek. Most úgy néz ki, hogy ez nem így van. Úgy néz ki, hogy ha minden jól megy, akkor tényleg csak néhány hónap kérdése az, hogy a tömegesen hozzájuthassanak az emberek a védőoltáshoz, és azzal végre magunk mögött tudhassuk a koronavírus.
Ugye az első piaci és lakossági reakciók alapján a kormány ismét meg tudja mozgatni az otthonteremtési piacot, a lakáspiacot. Van még valami, amit a törvény után rendeletben finomítani kell, hogy mindenki elkezdhessen vele számolni is?
Rengeteg mindent kell még rendeletben szabályoznunk, hiszen a törvény csak a kereteket szabja meg, illetve igyekszünk, én személyesen is azon dolgozom az első perctől fogva, hogy szinte napi szinten tájékoztatást nyújtsak az érintetteknek, az érdeklődőknek, hiszen itt is kis türelemre van szükség, hogy a pontos rendelet betűjéből megismerhető részletszabályokkal is mindenki tisztába lehessen, és hogy egészen konkrétan tervezhesse azt, hogy rájuk igaz-e vagy sem. Ami biztos, hogy Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programja indul el január 1-től. Az országgyűlés előtt lévő törvény, amelyet jó eséllyel az országgyűlés meg is fog szavazni, az megteremti a feltételeit annak, hogy az új értékesítésű ingatlanoknak az áfája az január 1-től 27-ről 5%-ra csökkenjen, illetve azt is, hogy azoknak, akik csokkal vásárolnak ingatlant, elengedjük teljes mértékben az illetéket, tehát ők illetékmentesen vásárolhassanak, akár új, akár használt ingatlant értékhatártól függetlenül. A törvény tulajdonképpen csak ezekre a szabályokra vonatkozik, minden más rendeleti szintű szabályozást igényel. Ezeknek a rendeleteknek az előkészítése hetek óta zajlik, nagyon sok érintettel kell egyeztetnünk, sőt én például a Facebook oldalamon kifejezetten arra kértem azokat, akik ott is követik a munkánkat, hogy mondják el az ötleteiket, javaslataikat, kérdéseiket, észrevételeiket, mert akkor lesz jó a szabályozás, hogyha a lehető legkisebb részletre is kiterjed, és minden élethelyzetre gondolunk, és igyekszünk a lehető legszélesebb körnek nyújtani a támogatást. Tehát akár itt a többgenerációs otthonokról, akár az otthonfelújítási programról, vagy az áfa visszaigénylésnek a lehetőségéről van szó, vagy éppen az újépítésű ingatlanok vásárlásáról, vagy az illetékmentességről, mindegyiknél vártam a javaslatokat, rengeteg ilyet kaptam, ezeket a kollégáim most dolgozzák fel, és igyekszünk megnyugtató megoldásokat adni azokban a rendeletekben, amelyeknek a betűjét most már nagyon közeli jövőben, én azt mondom, hogy 1-2 héten belül megismerheti mindenki.
Az számít újépítésűnek, ami most készült el, és az első vevővel kötik a szerződést?
Ez így van, és ráadásul ugye miután az otthonteremtési program az január 1-ével indul, ezért ezek a szabályok a január 1 után vásárolt ingatlanokra vonatkoznak majd.
Mit csináljon az, aki most vásárolt valamilyen ingatlan, de azt tapasztalta, hogy most kedvezőbb szabályok szerint vásárolhatna? Vagy így gondolja, bontsa a szerződést, próbálja újra tárgyalni?
Azt ne várja tőlem, hogy egy konkrét élethelyzetekre életvezetési tanácsokat adjak, mert azt hiszem utána nyithatnék egy ilyen rovatot, hogy én kinek mit javaslok, és azt hiszem lenne is rá igény, és rengetegen jönnek a személyes élethelyzetükkel, és kérnek ebben segítséget, hogy rájuk mi igaz, amit én örömmel veszek, és szívesen igyekszem segíteni, de azért távol álljon tőlem, hogy én bárkinek megmondjam, hogy mit csináljon, mit ne tegyen. A szabályokat el tudom mondani, illetve azt is, hogy milyen lehetőségeket kínálunk. Mindig, minden újonnan megnyíló lehetőséghez képest lesz egy nappal előbb, meg két héttel előbb, meg három hónappal előbb, és ez már csak így van, hogy amikor elindul valamilyen új lehetőség, egy új támogatást bevezetünk, akkor az, aki mondjuk egy nappal előtte volt egy hasonló élethelyzetben, úgy fogja érezni, hogy pont ő maradt ki belőle. Ez sajnos így van. De most inkább én azokra gondolnék, akik számára új lehetőségek nyílnak meg, hiszen akár az is például, aki most megvásárolja az új építési ingatlanát, jelenleg zajlik ennek az adásvétele, az is utána bizonyos kedvezményeket, lehetőségeket, előnyöket tud majd élvezni a január 1-ével induló otthonteremtési programban. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy szinte nincs olyan család, amelyik ne tudna ebben a lehetőségben részt venni, vagy részesülni ebből.
Ugye a családi otthonteremtési kedvezménynek, a kedvezményes hitel lehetőségnek, meg nagyon sok szabálynak már hosszú története van. Az új szabályok, azok hogyan illeszkednek a régi családtámogatási rendszerben? Abban például meg volt határozva, hogy milyen ingatlan nagyság, milyen lakóterület, új vagy használt, stb. Nagyon részletes volt.
Én azt hiszem, hogy az az én meggyőződésem, hogy a szabályozás akkor jó, hogyha nem indokolatlanul bonyolult, elég könnyen megérthető bárki számára, könnyen követhető és ritkán változik. A változásnak csak az a jó iránya, amikor bővítünk rajta, de a bővítés lehetőség szerint jó, hogyha nem jár a régi szabályoknak a felülírásával, vagy azoknak az átváltoztatásával. Amikor 5 évvel ezelőtt bevezettük a csokot, az otthonteremtési támogatást, akkor például volt ugye ezt megelőzően valamikor volt SZOCPOL, még bizonyára sokan emlékeznek rá, volt egy ilyen otthonteremtési támogatási forma, meg fél SZOCPOL, és annak is egy nagyon bonyolult szabályozása. Rengeteg körülménytől függött az, hogy valaki mekkora támogatásra jogosult. Mi már akkor 5 évvel ezelőtt is sokat egyszerűsítettünk. Nagyon egyszerű a műveik új szabály, és az általában a családtámogatások mindegyik elemére igaz. Minél több gyerek, annál több pénz. Minél több gyerek, annál több támogatás, hiszen az az alapelv is igaz, hogy minél több gyerek, annál több kiadás, tehát jogos az, hogy a több gyereket több támogatással segítjük. Így van ez az otthonteremtési programnál is. Ez a vezérelv, több gyerek, még több támogatást jelent mindenkinek, aki gyermeket nevel, vagy gyermeknevelés előtt áll. Egyébként itt például egy új elemként az illetékmentesség, az tulajdonképpen egy ugyanolyan mértékű támogatást fog jelenteni az egygyerekes, kétgyerekes vagy nagycsaládos családoknak is, vagy a gyerekvállalás előtt állóknak, a használt és az új ingatlant vásárlóknak, illetve akár a gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek is, hiszen függetlenül attól, hogy ők egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket, vagy ketten, függetlenül attól, hogy milyen új vagy használt ingatlant vesznek, vagy hány gyermeket nevelnek, ettől függetlenül, ha csokot vesznek ehhez igénybe, akkor teljes illetékmentességet élveznek majd január 1-től minden ilyen esetben. Tehát ott például még csak ez a hüvelykű szabály sem érvényesül, hogy több gyerek, több támogatás. De egyébként így van, és egyébként pedig a támogatásaink azok olyanok, mintha építőkockák lennének, az egész családtámogatási rendszerünk, az otthonteremtés is. Ezek egymásra épülnek, és logikusan következnek egymásból, nem üti ki egyik a másikat, és nem is írja felül.
De hogyan találták azt meg, hogy a korábbi családtámogatási rendszer után milyen olyan területek, rések vannak még, amire új támogatási rendszert, a most készülőt érdemes bevezetni?
Mondok 2 példát. Az egyik az otthonfelújítási program. Én arra számítok, hogy ez lesz az egyik legnépszerűbb eleme az otthonteremtési programunknak, hiszen nézzük meg, hogy eddig az elmúlt 5 évben mi nagyon sokféle segítséget nyújtottunk. Volt már áfa csökkentés, áfa visszaigénylés, volt csokhoz kapcsolódó kölcsönök, és most bejött az otthonfelújítás, ami azért újszerű, még mondjuk akár a falusi csokhoz képest is, mert nem kell költözni. Tehát ez az a lehetőség, amikor nem kell új otthont vásárolni ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse ezt a felújítást. A falusi csoknak volt egy hasonló eleme, de itt nagyon szélesre nyitjuk most az ajtót, hiszen sokan jelezték azt nekünk, hogy ők nagyon szívesen élnének az otthonteremtési program valamely támogatásával, de ők már megállapodtak, letelepedtek, ott vannak a gyerekeik, ott nevelik a gyerekeiket, nem akarnak mozdulni, nem akarnak költözni. De milyen jó lenne a nagyszülőtől örökölt lakást felújítani, milyen jó lenne kialakítani egy új hálószobát, vagy gyerekszobát, vagy éppen felújítani a fürdőszobát, a konyhát, a teraszt. Tehát rengeteg olyan munka van ott a ház körül, szinte minden lakásban, minden házban, amire jó szívvel tudnának költeni. Most ezeknek a kiadásoknak a felét mi odaadjuk, hiszen az otthonfelújítási program arról szól, hogyha bármit szépítenének, újítanának, korszerűsítenének az otthonokon a gyermeket nevelő családok, akkor ők itt a kiadásaik 50%-át, tehát a kiadásaik felét visszaigényelhetik, munkadíjat, anyagköltséget egyaránt, maximum 3 millió forintot. Tehát tulajdonképpen 3 millió forintnyi támogatást adunk minden olyan családnak, ahol gyermeket nevelnek, és ahol ezeknek a kiadásoknak helyet találnak, mert pedig szerintem majdnem minden családra igaz. És hadd mondjak még egy példát, ott van az illeték elengedése. itt is azt néztük meg, hogy miben tudnánk még érdemi segítséget nyújtani. Márpedig azt látjuk, hogy belemehetünk egy olyan játékba, idézőjelben mondom azt, hogy hát a csok az most ennyi, és akkor milyen jó lenne, ha ez még több lenne, és elkezdhetjük emelgetni a csoknak az összegét, ami egy végtelen dolog, hiszen soha nem lesz elég, hogyha többet adunk, akkor is lehetne még többet adni. Ellenben, hogyha azt mondjuk, hogy eltekintünk teljes egészében az illetékfizetéstől, akkor az bizony az ingatlan értékének 4%-át jelentő megtakarítás. Az egy nagyon komoly összeg, ez milliós tételt jelent, és aki valaha vásárolt már lakást, ingatlant, otthont, az pontosan tudja, hogy milyen fájdalmas pillanat az, amikor a vételár kiegyenlítését követően egyszer csak néhány héttel később jön az illeték kiszabásáról szóló értesítő, és lehet, hogy kikalkulálta a család azt, hogy minden kiadásukat tudják rendezni, ügyvédi költséget, közjegyzőt, és mi egymás, ami kell hozzá, és egyszer csak ott jön a hideg zuhany, hogy hát még itt egy-két-három millió forintot le kell perkálniuk illetékként. Most ezzel nem kell számolnia egyik csokot igénybe vevő családnak, vagy családalapítás előtt álló fiatal párnak sem. Ez is egy olyan szerintem logikus és érdemi segítség, ami következett az eddigieknek a menetéből, logikájából.
De az illeték azt azért utáljuk, mert azt képzelik sokan, hogy azt a semmiért fizetjük, de ezt nem a semmiért fizetjük, az államszervezet működéséhez szükséges bevételek egy része. Nem fog nagy lukat ütni, hogyha megindul a lakáspiac, és egy csomó illeték kiesik?
Éppen ezért tudunk ebben kedvezményt tenni, hiszen nem valakitől vesszük el, az állam maga mond le a bevételeinek egy részéről. De ha már itt tartunk, ön is a felvezetőjében említette azt, hogy ezekkel a lépésekkel, az otthonteremtési programunkkal azon túl, hogy reményeink szerint ismételten százezreknek tudjuk az otthon teremtését, illetve az otthonának a feltételeit javítani, segíteni. Ezen kívül van egy olyan hatása is az otthonteremtési programnak, egy várt, remélt és várható hatása, hogy ez az építőipar fellendítésén keresztül a gazdaságot is élénkíti. Márpedig, hogyha a gazdaság élénkül, akkor ez a gazdasági bevételek, vagy a költségvetésnek a bevételeit is egyébként más formában, de növelített. Amit a vámon elveszítünk, azt a réven visszakaphatjuk, és közben pedig jót tettünk azokkal, akiknek nem kellett kifizetni az illetékét, és jót tettünk azokkal, akik jobb körülmények között élhetnek és nevelhetik a gyerekeiket. És ráadásul azokkal is, akik egyébként az építőiparban helyezkednek el, hiszen azt se felejtsük el, hogy most, amikor sokak számára a kérdés az, hogy a munkájukkal mi lesz, hogy miből fognak tudni megélni, akkor reményeink szerint lesz egy olyan területe az életnek, ahol óriási munkaerőre van szükség, többlet munkaerőre is. Elképzelhető, hogy valaki nem azt tervezte, hogy az építőiparban fog dolgozni, nem olyan rossz lehetőség az, nem olyan rossz perspektíva az, hogyha most számolhat vele, hogy az elkövetkező 1-2-3 évben biztos megélhetést tud számára jelenteni az építőipar is, hiszen azt már most látjuk, hogy kereslet az biztosan lesz.
Szabnak ennél a támogatási formánál olyan feltételt, hogy itt legális munkák folyjanak, magyarán kell számla ahhoz, hogy igényelhessem a támogatást?
Hát már csak úgy van ez, hogy miután a számla alapján tudjuk a felét a költségeknek megtéríteni, ezért a számlára szükség van. Itt a munkadíjnak és az anyagköltségnek a számláját is benyújthatják, de tény, hogy ehhez bizony számlára van szükség, aminek megint van egy olyan, mondjuk ilyen csúnya szóval pozitív externális hatása, tehát pozitív mellékhatása, hogy egyébként fehéríti a gazdaságot, ez mindannyiunknak érdeke.
Viszont akkor Kalákában nem nagyon tudjuk egymás házait felújítani, ha csak nem ilyen vállalkozók vagyunk, nem?
Hogyha ilyen vállalkozók, akkor természetesen ezt is lehet, és hát mindenki bedolgozhat. Tehát attól azt senki nem tiltja meg, hogy a festéket, ha valaki megveszi, és ennek a felét visszaigényli, akkor egyébként a festékhengerrel maga festegessen otthon. Tehát minden, amit saját maga élő munkában beletesz, az egy megtakarítás lesz, de közben természetesen vannak olyan munkafolyamatok, sajnos nagyon kevesen tudnak vízvezetéket szerelni, sajnos nagyon kevesen értenek a villany szereléshez, úgyhogy szükségszerűen van egy csomó olyan munka, amit azt hiszem, hogy a hallgatók közül mindenki igénybe venni kényszerül, és ezért azért fizetnie is kell, ha pedig fizet, akkor számlát fog érte kapni, ha pedig számlát kap érte, akkor ennek a költségeit fele részben visszaigényelheti majd.
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a Fidesz alelnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Miniszter asszony, azt látják-e már, hogy körülbelül milyen csoportokat, jellemző csoportokat fog leginkább elérni a most újonnan bejelentett és még készülő családtámogatási rendszer?
Én alapvetően két ilyen csoportot nevesítenék. Az egyik azok a fiatalok, akik még gyermekvállalás előtt állnak. Én abban bízom, hogyha sorra veszük azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, kezdve a babaváró támogatással, aztán az otthonteremtési programmal, itt a csók, a csókhoz kapcsolódó kölcsön, a mostani illetékkedvezmény, majd ami januártól indul, illetve azok a plusz lehetőségek, lásd, áfa visszaigénylés, amely a csók igénybevételekor jár, és még hozzáveszem azt, hogy visszaigényelhetik, vagy elengedjük az édesanyának a diákhitelét részben vagy egészében, és aztán majd a kölcsöneiket is csökkentjük, ha gyermekeket vállalnak, hogy mennyiféle lehetőségük van. Ez azt hiszem egy mai fiatal számára egy olyan perspektíva, amihez hasonló soha nem volt még. Ezt, hogyha számszerűsítem, egy olyan fiatal pár, amelyik három gyermeket tervez, tehát nagy családban szeretnének élni, összekötik az életüket, akkor ők tulajdonképpen 35 millió forintos támogatást vehetnek igénybe, amiből majd idővel csak 10 millió forintit kell visszafizetniük. Tehát van egy 25 millió forint, amivel beljebb vannak, mondjuk így, amikor elkezdik a közös életet. Ilyen lehetősége nem volt sem az én generációmnak, sem a szüleim generációjának, vagy a nagyszüleimének, tehát mondhatjuk azt, hogy tényleg rendkívüli az a perspektíva, amely ezzel egy fiatal pár előtt kinyílik, hangsúlyozva azt, hogy ez olyanoknak szól, akik tudják, hogy megállapodnának, megtalálták egymást, és csak ehhez kapnak segítséget. Nem kell éveket várniuk ahhoz, hogy önálló otthont vásárolhassanak, vagy építhessenek, és hogy gyermeket vállalhassanak, családot alapíthassanak. Nem kötelező, hogy meglegyen már a gyermek, vagy úton legyen a baba. Lehet ezt akkor is, hogyha tudják azt, hogy ezt szeretnék. A másik azok, akik már gyermeket nevelnek. És itt legyen szó akár egyszülős családokról, akár kétszülős családokról, és akár egy, akár két, akár három gyerekesekről, vagy még nagyobb családokról. Itt a gyermeket nevelő családok számára például az otthonfelújítási programmal, de akár az illetékmentességgel olyan lehetőségeket kínálunk, amik megint abba az irányba tudják őket segíteni, hogy még jobb körülmények között nevelhessék a gyerekeiket. És ez a célunk. Tehát, hogy ez nem egy titkolt cél, ezzel nem árulok zsákba vaskát, ha azt mondom, hogy azt szeretnénk, hogy Magyarországon még könnyebb legyen a családalapítás, a gyermeknevelés, vagy egy további gyermeknek a vállalása.
De hogy látják, ez az összeg, amit tulajdonképpen vállal gyermek esetén is a kormány biztosít, ez el tudja némítani, hallgattatni azt a bizonytalanságot, ami egy gyerekvállalás előtt álló családban, apában, anyában fennáll, hogy mit hoz a jövő? Azt nem szoktuk tudni.
Ezt nem tudták azok se, akik a háborús időszakban vállaltak gyereket, tehát ez erre garancia nincsen, aki mondjuk hittel éli az életét, az más várakozásokkal tekint a jövőbe, azt hiszem, mint az, aki nem. Tehát kinek a saját meggyőződése az, hogy ő mit remél, mit vár a jövőtől, és ebben természetesen nem is tudjuk azt mondani, hogy nálunk van erre a válasz, és hogy mi pontosan tudjuk azt, hogy mire számíthatnak, azért egy dolgot mégiscsak tudunk. És erre most már van egy 10 évnyi bizonyítékunk, hogy amíg polgári kormánya lesz ennek az országnak, addig mi a családosokat, a gyermeket vállalókat, gyermeket nevelőket és a felelős módon gyermekkel együtt élő gyermeket nevelő szülőket, azokat minden lehetséges eszközzel támogatni fogjuk. És ezért ez mégiscsak egy olyan dolog, amiben egyrészt lehet nem csak bizakodni, hanem erre biztos lehet számítani, másrészt lehet befolyásolni, tehát már csak úgy van ez, hogy 4 évente választások vannak Magyarországon, a választásokon a magyar emberek döntik el azt, hogy milyen kormány legyen, és mi ebben a tekintetben nagyon határozottan letettük a voksunkat amellett, hogy mi a gyermekvállalás, családalapítás, gyermeknevelést mindig erőnkhöz mérten, a lehető legnagyobb mértékben fogjuk segíteni. Tehát ebben tudunk segíteni, de egyébként, hogyha engem kérdez, akkor az az igazság, hogyha az ideális időpontot várja valaki arra, hogy gyermeke legyen, akkor félő, hogy aztán lemarad, mert hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy na most tényleg minden körülmény a lehető leginkább ideális a gyermekvállaláshoz. Ez mindig lemondással jár, mindig áldozattal is jár, és bizony mindig lehet kifogásokat találni, hogy miért nem most. én, ha valamit nem bánok az életünkből, akkor biztos, hogy a dobogós helyen van az, vagy hanem az első helyen, hogy mi háromszor mondtunk erre már igent a férjemmel, és hogy három gyereknek lehetünk a szülei. Ez annak, aki volt ebben a helyzetben, nagyon sokaktól kapok ilyen visszajelzést nap, mint nap, hogy te ezt mondtátok, hogy ez jó, meg hallottam, meg annyit beszélnek erről, de hogy ez ennyire klassz dolog, hogy ez ennyire fantasztikus, azt sose gondoltam volna. Tehát ezt igazán azt tudja, aki tartott már egy kis babát a kezében.
Ugye az új 5%-os, vagyis az 5%-os áfa visszahozásával, meg az illetékszabályokkal a rozsdaövezetben eltervezett 5%-os áfa szabály előnye tulajdonképpen eltűnt. Itt egy új szabályozás készül?
Az, hogy eltűnik egy előny, az nem jelenti azt, hogy bárki rosszabbul jár. Van egy ilyen megközelítés, ezzel én is szoktam találkozni, amikor azt mondják, hogy hát, hogyha valaki másnak is kedvezményt adunk, akkor annak a relatív előnye, aki eddig kedvezményt kapott, az csökken. Hát ez bizonyos értelemben így van, de milyen jó, hogy másoknak is jobb lett. Van a közgazdaságtanban egy olyan kifejezés, hogy ceteris paribus változtatunk valamit minden egyéb változatlansága mellett. Ez is azt jelenti, hogy rosszul senki nem fog járni, tehát van egy erre meg azt mondják, hogy parét optimális elmozdulás, hogy úgy mozdulunk el, hogy valakinek jobb lesz, anélkül, hogy bárki másnak rosszabb lenne. Ez is egy ilyen elmozdulás, hogy valakinek jobb tud lenni, anélkül, hogy bárki másnak rosszabb lenne, azon kereszt, vagy annak azzal együtt, hogy igen, ez a relatív előny ez ebben a vonatkozásban megszűnik.
Hogy látja, meddig marad most ebben az állapotában stabil a családtámogatási rendszer, mert sok piaci szereplő azt mondja, hogy még a kedvező, a korábbinál kedvezőbb intézkedések is a bizonytalanságot növelik, mert akkor megint újra kell számolni mindent. Ez most egy hosszú időre stabil rendszer maradhat?
Én is nézem ezeket a kritikus hangokat, vagy figyelem, hallgatom ezeket a kritikus hangokat. Bevallom, hogy kicsit lehangolónak is tartom néha azt, hogy akkor, amikor emberek örülni tudnak, vagy örülni tudnának, miért veszik el az ő jó érzésüket? Miért nem hagyjuk azt, hogy emberek örülhessenek annak, hogy most számukra is kinyílt egy ajtó, hogy nekik is van egy lehetőség, amivel élni tudnak? Mert nem igazolja semmi ezeket a huhogókat, hiszen visszatekinthetünk 10 évre, 2010 óta építkezünk folyamatosan a családtámogatások terén is, és eddig mindig betartottuk a szavunkat. Most erre persze lehet azt mondani, hogy amikor mindig betartottuk a szavunkat, akkor bizonyára majd most nem fogjuk, és ezt én is hallom, csak kicsit hiteltelennek tűnik a számomra, hiszen erre még semmilyen precedens nincsen. Ellentétben azzal, hogy mi már az ellenkezőjét megtapasztaltuk. Mi is 2004-ben, 6-ban, 8-ban vállaltuk a három gyerekünket, én pontosan jól emlékszem a 2002 és 10 közötti családtámogatási rendszerre, és itt egy nagyon erős idézőjelet kell mondanom, hiszen akkor szinte semmi nem volt. Megszüntették a családi adókedvet, megszüntették az otthonteremtési támogatást, elvették a gyesnek a harmadik évét, sorolhatnám, hogy mennyi minden volt, ami károsan érintette a családokat, és nem csak, hogy nem adtak újat, hanem elvették a létezőket. Márpedig szerintem az igazi bizonytalanság forrás az nem az, hogy most gondolkodni lehet rajta, hogy na még hány évig tart ez majd, hanem az, hogy attól kell félni, hogy például máról holnapra a gyes lerövidül. Magyarországon most nem ez a helyzet. Éppen ellenkezőleg, éppen most, amikor itt ez a koronavírus járvány, akkor tudjuk visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, ami nem egy kis dolog, nem egy kis lépés, mégis most vállalkoztunk rá, hogy ezzel is elismerjük azokat, akik egy életet végig dolgoztak. Éppen most lesz az, hogy jövő év január 1-től nem csak az otthonteremtési program indul el, hanem júliustól megemeljük azoknak az édesanyáknak a támogatását, akik most vagy július 1-jét követően szülnek, vagy akkor vannak éppen már otthon a pici babával, hiszen július 1-jétől az első 6 hónapra járó támogatás, a csecsemőgondozási díj, az magasabb lesz, mint amilyen most, mert ez annyit jelent, hogy azok, akik csecsemőgondozási díjat vesznek majd igénybe, azok a korábbi fizetésüknél is többet fognak hónapról hónapra támogatásként megkapni az első fél évben. Annál is többet, mint hogyha dolgoznának és maradnának a munkahelyükön, és nem vállalnának gyereket. Tehát olyan lépések vannak már most a csőben, mondjuk így, vagy lépnek életbe hamarosan néhány hónapon belül, amik megint egy további bűvülés jelentenek, és ahogy ígérjük, hogyha van is vége a támogatásoknak, ahogy a babaváró támogatásnál, vagy az autóvásárlási támogatásnál előre meghirdettük, hogy ez egy határozott időre szól, ugye ez elképzelhető, és aztán majd maximum meghosszabbítjuk, de évekre előre minden esetben lehet tervezni.
De azt már a statisztikák is látják, hogy a házasodási kedv az az elmúlt 10 évben megnőtt. Demográfiai eredménye van már? Olyan, amit az intézkedésekhez egyértelműen lehet kötni?
Nem véletlen az, hogy a szakemberek azok a népmozgalmi adatok között tartják számon a házasságkötések számának az alakulását is. Tehát, hogy mielőtt bárki azt gondolná, hogy vannak demográfiai adatok, és egyébként meg valahol van a házasságkötések száma is, ez nem így van. A házasságkötések azok eminens részét képezik a demográfiai mutatóknak. Méghozzá azért, mert rengeteg kutatás, meg hát a józanész is azt támasztja alá, hogy azok, akik házasságot kötnek egymással, azok a gyermekvállalás kapujában vannak. Tehát a legtöbb esetben a házasságnak egy logikus következő lépése az aztán a gyermek. És Magyarországon az, hogy másfélszer annyi házasságot kötnek most, mint 10 évvel korábban, vagy hogyha még távolabbra tekintünk vissza, akkor mondhatom, hogy 40 éve nem látott szinten van a házasságkötések száma, miközben egyébként a válásoké 60 éves mélyponton. Ez igenis összefügg azzal, hogy ezek a most házasságot kötő fiatal párok várhatóan gyermeket és gyermekeket is vállalnak majd az előttünk álló hónapokban, években. De már most is látszik ennek az eredménye, hiszen idén nőtt a gyermekek, megszületett gyermekeknek a száma is, idén nőtt a gyermekvállalási kedv, sőt, még egy érdekes adatot, és aztán nem bombázom a hallgatókat, több számmal ígérem, de ez azért mégiscsak egy nagy dolog, és büszkék lehetünk rá, hogyha 10 évre visszatekintünk, és az egész Európai Unió összes tagállamát nézzük, akkor Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv az elmúlt 10 évben. Tehát nemzetközi összehasonlításban is mondhatjuk azt, hogy a demográfiai eredmények azok kézzelfoghatóak, azok vitathatatlanok.
Számít az, hogy mikor fogunk növekedésbe fordulni, vagyis amikor egyszer csak elkezdünk többen lenni, vagy mindegy, akkor is ugyanezt kell csinálni. Mit gondolnak?
Hogy ne számítana, hát az mégiscsak az lenne a cél. Gondoljunk bele, hogy ma természetes fogyás van Magyarországon, amit én nem tudok természetesnek tekinteni. Az, amikor egy nemzet fogyatkozik, idősödik, és lemond ilyen értelemben a saját jövőjéről, ez hosszú távra, ez egy igen kilátástalan perspektívát jelent. Éppen ezért nekünk véget kell vetnünk annak a 4 évtizede tartó trendnek, hogy évről évre Magyarországon, földrajzi határainkon belül, de egyébként az összmagyarság vonatkozásában is többen halnak meg, mint ahányan születnek. Most egyébként az idei évben egyelőre, szeptemberig ismerjük a számokat, egyelőre kevesebben haltak meg, mint tavaly, többen születtek, a természetes fogyás is csökkent, mégiscsak igaz az, hogy még mindig nem tudtunk átlépni azon, hogy évről évre még mindig több a halál, mint a születés. És az lenne a jó, hogyha többet keresztelnénk, mint amennyit temetünk, tehát hosszú távon mégiscsak ez lenne a célkitűzésünk, hogy jussunk el idáig. Ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, ehhez még azt kell, hogy mondjam, 1-2 generációra szükségünk van, de bizakodhatunk abban, hogy azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik egy sokkal inkább családbarát közegben nőhetnek fel, mint az előttük levő generáció vagy generációk, talán ismét rájönnek arra, hogy a jövő az a gyerekekben van, és hogyha ők ennyi segítséget kapnak a családalapításhoz, gyerekvállaláshoz, ráadásul megtapasztalják azt, hogy mennyi örömmel, és persze mennyi nehézséggel, kihívással is, de értelmes olyan emberi kihívással jár, amivel megküzdeni érdemes az, hogyha gyereket vállalnak, családot alapítanak, vagy akár nagy családban élnek, akkor én abban bízom, hogy majd amikor az utódaink itt beszélgetnek 30-50 év múlva, akkor már ők büszkén mondhatják azt, hogy igen, volt ez a nemzet csökkenő létszámú és öregedő, de most ismét egy gyarapodó fiatalodó nemzetről beszélhetünk.
Az a családbarátság, amikor egy kormány családbarát módon intézi az ügyeket, vagy az is családbarátság, amikor a környezetem azt mondja, hogy 3 gyereked van, hát nem irigylem a feleségedet. Ez 2 különböző történet.
Igen, de amikor ott csillog az az irítség mégiscsak a tekintetében, és amikor előveszik a fényképeket, és elkezdik megmutogatni egymásnak, és az a büszkeség, amit semmilyen más helyzetben én még nem tapasztaltam, csak akkor, amikor szülők, nagyszülők a gyerekeikről beszélnek, ez egyszerűen egy teljesen más típusa a büszkeségnek, mint amikor a saját személyes teljesítményükre büszkék. Egyszerűen a gyerekeikre, az unokáikra valahogy olyan büszkeséggel tudnak tekinteni a szülők és a nagyszülők, ami nagyon sok mindent megmagyaráz. És éppen önnel is beszélgettünk egyszer arról, hogy mit jelent még a családbarátság a mindennapjainkban. Hogy például egy munkahelye, hogy mondjuk az Inforádió, de lehet bárkinek a saját munkahelye. Támogató-e, hogy olyankor, amikor valaki gyereket vállal, vagy mondok egy másik példát, az idős beteg hozzátartozóról gondoskodik, akkor megértéssel találkozik a munkahelyén. Azt a puttonyunkat, amit mi nap mint nap cipelünk, ami a családi örömeinket és gondjainkat jelenti, le kellett tennünk mindig a küszöbnél, és úgy kell otthonról elmennünk, hogy ezt a zsákot, ezt a puttonyi otthon tettük, otthon hagytuk, és onnantól senkinek semmi köze hozzá, hogy mi van benne. Vagy képesek vagyunk arra, hogy a másik emberre úgy tekintünk, hogy tudjuk azt, hogy ő nem egyedül van a világban, hanem neki vannak szülei, vannak testvérei, vannak gyerekei, vagy éppen unokái, és az ő hozzá leginkább közel álló hozzátartozóinak, szeretteinek a gondjai és örömei, azok nagyon nagyban meghatározzák az ő mindennapjait is. Hogyha erre képesek vagyunk figyelemmel lenni, és mondjuk számításba venni ezeket a körülményeket, és akkor, amikor a munkahelyen valakinek a munkafeltételeiről döntünk például, és még számos ilyen élethelyzetet tudok mondani, vagy amikor egy hivatalba beengedjük, vagy nem engedjük be, vagy most, amikor a koronavírus idején kifejezetten figyelünk arra, hogy egy édesapa is ott lehessen a szülésnél az édesanyja mellett, és ne kelljen egyedül ott megélnie a születésnek a csodáját, akkor mondhatom azt, hogy ez a környezet, ez a családbarátság irányába halad, ha még nem is mondhatjuk azt, hogy teljes egészében családbarát.
Hogy működik a Fidesz elnökség koronavírus járvány idején? Másfél méterre maszkban?
Betartjuk minden esetben az éppen aktuális szabályokat. Azért vagyok óvatos a megfogalmazással, mert ezek a szabályok folyamatosan változnak. Amilyen szabályok vannak, azokat természetesen mi magunkra nézve is érvényesnek tartjuk. Ami fontos az, hogy rendszeresen találkozzunk egymással, hiszen a Fidesz elnökségben az éppen aktuális, legfontosabb kérdéseket mindig megvitatjuk. Amikor fontos döntések születnek, akkor előfordul, hogy hetente találkozunk, éppen azért, hogy ne teljen el olyan, egyébként havonta vannak elnökségi ülések, de ilyenkor annyira felgyorsul ez az időszak, hogy ilyenkor sokszor igény van arra, hogy heti szinten egyeztessünk egymással, tehát ahogy a kormány is heti szinten ülésezik, úgy sokszor a Fidesz elnökségnek is gyakrabban kell. Mi fontos, hogy rendszeresen találkozunk, beszélünk, és igyekszünk a döntéseket a mi részünkről is támogatni, hogy jó döntések születhessenek.
Járványügyi kérdésekben az elnökség is tárgyal, vitatkozik, vagy ez a szakemberek dolga?
A szakemberek véleményének a figyelembevételével kell döntéseket hozni, de már csak úgy van az, hogy a döntéshozóknak a dolga, hogy döntéseket hozzanak. Ez nem tűnik egy nagyon okos mondatnak, mégiscsak így van. De az, hogy a döntéseket milyen szempontok szerint hozza meg a döntéshozó, az az, ami igazán fontos. És nálunk a járványhelyzet kezdetétől fogva miniszterelnök úr áll a védekezésnek az élén, és minden esetben az hozzáértő, nagyon magas színvonalon dolgozó szakembereket kérdezi meg. Amit hozzáteszek, egyébként rengeteg olyan eset fordult és fordul elő, amikor ők sem értenek egyet egymással, tehát nem olyan könnyűen kiigazodni, senki ne úgy képzelje el, hogy minden egy irányba mutat, és egyszerűen csak rá kell bólintani. Bizony a döntéshozatalnak és a döntéshozónak már csak az is a felelőssége, hogy az egymástól széttartó vélemények tengerében is eligazodjon, ezt is meg kell tenni időről időre, sőt elég gyakran.
A elnök azt mondja, a szerencsi időközi választás eredményéből milyen következtetést vont le?
Egyrészt azt, hogy bár összefogott teljes egészében a baloldal, itt sem volt elég ahhoz, hogy a kormánypártnak a jelöltje győzedelmeskedjen, és kapja meg a legnagyobb támogatást a szerencsi időközi választáson. Ehhez természetesen kellett az, hogy egy szerintem nagyon jó jelölt volt a mi oldalunkon, én Kondzs Zsófiát évek óta ismerem, és egy hihetetlen, jól felkészült, szorgalmas, fiatal korát meghazudtolóan tehetséges és felkészült fiatal hölgyről van szó, aki ráadásul kicsi gyerekkora óta természetes módon ebben a világban él és mozog, nem csak azt jelenti, hogy fizikailag Szerencsen és környékén otthonosan mozog, hanem hogy az édesapja, aki ugye korábban az országgyűlési képviselője volt a körzetnek, az édesapja mellett végig úgy nőtt fel, hogy ő részt is vett a kampányokban, számára ez volt a természetes közeg. És most ezt tudta felhasználni, vagy kamatostól kihasználni most a választásoknál. A másik fontos szempont az az, hogy volt egy katasztrofális jelöltje a baloldalnak, illetve hát az ugye egy jobbikos jelölt mögé sorakoztak fel, de én már azt is egyértelműen a baloldalhoz sorolom, és azért az, hogy ma Magyarországon egy nyíltan antiszemita, cigányokkal nem tisztelettel bánó, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, jelölt legyen az, aki nem hogy a pozíciójában megtartanak valakit, akire ez mind elmondható, hanem egy új pozícióra őt jelölik, mint a lehető legjobbat, akit találtak. Tehát, hogy ennyi párt összefog, összeáll, és képtelenek egy ennél jobb jelöltet kiállítani, azért ez szerintem nagyon sokat elárul, hogyha a 2022-es választásokra előre tekintünk, hogy vajon, hogyha egy ilyen körzetben ennyi párt összefogva is egy ilyen alkalmatlan jelöltet tud csak felmutatni, akkor hogy tudnának mondjuk ők összetákolni egy kormányt, vagy hogy tudnának döntése képes embereket, és arra alkalmas embereket egyáltalán jelölni. De ez persze nem az én gondom, nekem ezzel szerencsére nincsen tennivalóm. Ami tény, és aminek örülök, az, hogy a választópolgárok elmentek, véleményt nyilvánítottak, és a mi jelöltünket támogatták a szerencsi időközi választáson, és ennek köszönhetően úgy van kétharmadunk ismételten az országgyűlésben, hogy közben a női képviselőknek a száma is növekedett egyel, ami bevallom számomra egy örömteli plusz hozadék.
Mikorra állítják össze a következő választás egyéni jelöltjeinek listáját, mert egyelőre többet tudunk arról, hogy kik nem indulnak, mint arról, hogy kik igen. De még 2 év van.
Igen, a boszorkányponyha az természetesen folyamatosan üzemel, és az ezzel kapcsolatos megbeszélések is zajlanak, de még nincsenek abban a fázisban, hogy ez a széles közvélemény számára prezentálható módon meg lenne, és még nem is hiszem azt, hogy ennek lenne most itt az ideje, hogy már ezeket a döntéseket meghozzuk. Beszélünk erről, de most sokkal fontosabb dolgaink vannak, sokkal fontosabb döntéseket kell meghoznunk. Hát mondhatom azt is, hogy ezek a hosszú távú döntések is megfelelő előkészítettségi fokon állnak, de ami a legfontosabb most az, hogy mind az egyéni képviselőink, mind az országos listán indult képviselőink, tehát minden országgyűlési képviselőnk helyben és az országgyűlésben is azon dolgozzon, hogy az ember életeket a lehető leginkább megmentsük. És ez nem egy kis feladat, ez azt is jelenti a képviselőinkre egy olyan terhet, vagy egy olyan felelősséget is ró, hogy meg kell értetnünk mindenkivel, hogy most ténylegesen emberéletek forognak kockán, és hogy rajtuk is múlik, vagy elsősorban rajtuk múlik az, hogy hogyan tudjuk a járványnak a második hullámát átvészelni, hogy tudunk-e ismét olyan sikeresek lenni, mint amilyenek az első hullám idején voltunk. Ez nem lesz egyszerű, és ezt a feladatot mondjuk így még nem pipálhatjuk ki, éppen ellenkezőleg most kell igazán észnél lennünk mindannyiunknak.
Fidesz és a Néppárt viszonya rendezésének következő lépésével foglalkoznak, mégis ha igen, akkor mi lesz az?
Ez is egy fékezett habzású ügy, ami jelenleg zajlik. Én úgy látom, hogy mindenkinek kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a Fidesz és a Néppárt kapcsolata most hogyan alakul. Ezt úgy látom, hogy nem mi vagyunk azok, akik abban érdekeltek, hogy ezt a kérdést folyamatosan napirenden tartsuk. Bevallom, mi nagyon jól el vagyunk azzal, hogyha nem is kell ezzel foglalkoznunk hetekig, vagy akár hónapokig, mert tényleg van épp elég más feladatunk. Én a Néppártra egy olyan erős pártszövetségként tekintek, vagy egy olyan potenciálisan erős pártszövetségként tekintek, amelynek meg lenne a lehetősége arra, hogy a legnagyobb politikai erőként az Európai Parlamentben érdemben jó irányba tudja befolyásolni az Európában zajló folyamatokat. Nem feltétlenül él ezzel a lehetőségével sajnálatos módon a Néppárt, és úgy látom, hogy többen vannak olyanok, akik csak a személyes politikai ambícióikat kívánják megvalósítani, és ennek eszközének tekintik a Néppárt és a Fidesz viszonyát is, és azzal profilírozzák magukat, hogy ebben az ügyben ki tud erősebbet és nagyobbat mondani. Nagyotmondásban, ha beneveznék, mi is nagyon jól tudnánk teljesíteni, de nem hiszem, hogy egy nagyotmondás lenne most itt a műfaj, amiben egymást le kéne hagynunk, és egyáltalán nem hiszem azt, hogy egy pártszövetségen belül az lenne a feladat, hogy próbáljuk meg egymást überelni, és próbáljunk ilyen értelemben még nagyobbat mondani, mint a másik. Éppen ellenkezőleg szerintem az lenne a feladat, hogy végre mondjuk már el, és értessük már meg a választóinkkal is, hogy mitől más az, amit az Európai Néppárt képvisel, mi a mi jövőképünk Európa vonatkozásában, hiszen most a koronavírus járvány természetesen mindent felülír, mindent zárójelbe tesz. És ez így is van, és még így lesz egy darabig. De ettől azok a kérdések, azok a sorskérdések, amelyek Európa jövőjét majd évszázadokra meghatározhatják, amelyek a versenyképességünket meghatározzák, ezek ott vannak az asztalon, és bár nem látszódnak annyira, foglalkozni kell velük. És igenis, kérdés az, hiába vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy lerágott csont, nem lerágott csont, hogy milyen választ adunk a migrációnak a kihívására, az sem lerágott csont, hogy mi a válaszunk a versenyképességi kihívásokra, vagy éppen a digitalizációra, az energiafüggőségünk vagy függetlenségünk kérdésére, a hadseregre, az Európa védelmi képességeire. Egy olyan globális versenyben, amelynek az egyik szereplője Európa, és egy gyengülő szereplője Európa, kulcskérdés az, hogy a mi válaszaink ezekben az ügyekben mik. És szerintem ezzel lenne érdemes foglalkoznunk, és nem folyamatosan azzal, hogy a saját házunk táját keressük azt, hogy éppen kibe lehetne most belekötni, és milyen indokkal.
Mit gondol, mikorra lesz következő 7 éves költségvetés meg mentőcsomag, amikor 7-es cikkelyes eljárások és jogállamisági kritériumok lebegnek?
Az eddigi tapasztalatom nekem az, amióta én európai ügyekkel is érintőlegesen legalábbis foglalkozom, és itt azért nem tudok nagyon messzire visszatekinteni csak 2001-ig, de mondjuk az azóta eltelt közel 20 évnek a tapasztalata az, hogy valahogy mindig sikerült megállapodni a végén. Tehát itt is mindenkinek az az érdeke, hogy legyen egy megállapodás, ez az érdek, tehát biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb eljutunk eddig, de azért az sem mindegy, hogy milyen kompromisszumokat kötünk, illetve milyen áldozatokat hozunk, vagy mi az, amit lenyomnak a torkunkon a megállapodás érdekében. Fontos az, hogy legyen megállapodás, de egyébként köszönjük szépen, nem mi kértük ezt az új next generation, vagy új generációs alapot, tehát nem mi voltunk magyarok azok, akik azt kértük, hogy még menjünk ki és adósodjunk el közösen Európai Unióként, mondjuk így, vagy az Európai Unió vegyen fel egy olyan adósságot, amit aztán majd a következő generációk fizetnek, és ezzel növeljük meg most az anyagi mozgásterünket. Nem is voltunk azok, akik minden áron akadályt gördítettünk egy ilyen lehetőség elé. Elfogadtuk azt, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyek számára ez az egyetlen reális perspektíva, egyébként nem tudnak gazdasági értelemben túlélni, és nem mi voltunk azok, akik olyan feltételeket szabtunk, vagy vetettünk fel, lásd jogállamisági mechanizmus most az Európai Uniós források kapcsán, amelyek nagyon megnehezítik azt, hogy a lényegről beszéljünk, a forrásoknak a reális és ideális elosztásáról. Szerintem erről lenne most érdemes beszélni, és az lenne a jó, hogyha minél előbb mindenki a pénzéhez jutna, és aztán ezeket a pénzeket értelmesen fel lehetne használni az előttünk álló hónapokban, években. Mi alapvetően ezzel a szándékkal ülünk a tárgyalóasztalhoz, de tény az, hogy természetesen mi sem fogunk olyan kompromisszumokba belemenni, amelyek ellentétesek a magyar emberek érdekeivel.
Mit gondolsz, számít az, hogy ki lesz a CDU következő elnöke?
Hogy ne számítana, természetesen számít. A Kereszténydemokrata Unió Európa talán leginkább meghatározó, hogyha a befolyását nézzük, politikai közössége, politikai ereje, tehát az, hogy kivezeti ezt a pártot. Ráadásul most már ugyan formálisan nem Angela Merkel a pártelnök, hanem Annegret Kramp-Karrenbauer, mégiscsak olyan pártelnökök is voltak a CDU történetében, akiknek a személye és politikája meghatározó volt Magyarországra nézve is, ezért nekünk sem indiferens az, hogy ki fogja vezetni a CDU-t.
Ön kire tippel?
Ebbe a tippelős játékban nem mennék bele, 3 erős jelöltről beszélnek most, és folyamatosan változik a belső megítélése is annak, hogy ki éppen most a legesélyesebb, mi figyelemmel kísérjük, és ami nekünk fontos, mi nem szeretnénk, ahogy nagyon tartózkodunk attól, hogy bármelyik országnak a belügyeibe mi nem csak hogy beavatkozzunk, hanem egyáltalán arról markáns véleményt fogalmazzunk meg, mindenhol a választókra bízunk, meg ebben az esetben a párt tagságára bízunk, hogy ők kit választanak pártelnöknek. Ami ebben a magyar érdek, az az, hogy egy olyan elnöke legyen a CDU-nak, akivel képesek vagyunk együtt úgy gondolkodni, hogy egy jó német-magyar kapcsolat a jövőben is fennmaradhasson, hiszen mondjuk gazdasági értelemben nagyon rég voltak olyan jók a német-magyar kapcsolatok, mint amilyenek most. Jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk őrizni az előttünk álló évtizedekre is. Ez a magyar embereknek is érdeke, elsősorban gazdasági értelemben nagyon sok ember él Magyarországon úgy, hogy német cégeknek a munkavállalója, és mi ezeket a német cégeket szívesen látjuk Magyarországon. Szeretnénk, hogyha ez a kapcsolat a jövőben is jó maradna.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a Fidesz alelnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is megfigyelhetik. Most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.